Leválás a szülőkről, kirepülés a családi fészekből, hogyan válik önállóvá egy kamaszkor végén járó fiatal. Erről a témáról kezdtünk el beszélgetni az elmúlt alkalommal, és rengeteg kérdés van, amit még a következő adásokban körül kell járnunk. Mit tesz a szülő azért, hogy a gyerek önállóvá váljon? Magától megy ez, vagy kell segíteni ezt a folyamatot? A mikrofonnál
Lubovszkiné Bodó Mária
és Lukavics Milán. Hogy érzed, hogy mi a szülőknek az általános hozzáállása a gyerek felnőtté válásának a problémájához?
Hogyan önállósodik egy gyerek, az az első perctől izgalmas, és a szülőt ez mindig megviseli. Amikor megszületik ez a gyermek, akkor nyilván egy önálló lény lesz, és akkor nem olyan rég beszélgettem egy anyukával, akit éppen az a korszak viselt meg, hogy hát egész frissen a szoptatást hagyta abba egy 2 éves kisgyereknél. Ez is elég gyakori kezd lenni, hogy hosszabban szoptatják már a babákat a mamák, és akkor az is egy leválás, az is egy ilyen izgalmas pillanat, hogy most már nem szoptatom. Amikor ez történik, akkor ez a szülőt nyilván megviseli, és szerintem minden ilyen lépést érdemes ilyen módon tekinteni, hogy hát ő önálló lesz, nyilván nem akarom a 20 éves fiamat vagy lányomat szoptatni. Ahogy például a mózes kosárból átkerül a kiságyba, a kiságyból szerencsés esetben egy járókába, tehát hogy mindig ezt a kamasz sarok több adásában is végigbeszéltük, hogy hogyan nyílik meg a tér egy gyerek előtt, hogy ott ő kúszon, mászon, önállósodjon, és akkor nagyon is értjük ezt, hogy neki ez fontos, hogy tudjon mászni, mozogni, egyre több mindent befogni. De ugye eljön a kamaszkor, amikor még szintén fogni akarom a kezét bizonyos szempontból, mert látom, hogy nagy bajba sodorhatja magát, másrészt pedig szeretném, hogyha illetképes ember lenne belőle. Ilyenek például szerintem az ilyen kamaszkori bulik, amikor az ember szeretné, hogy részt vegyen a gyereke, hogy legyen egy szociális, a világban alkalmazkodni tudó, barátok teli valaki az én gyerekem, másrészt meg rettegek tőle, hogy bajba kerül a bulikba, és próbálok jó trükköket alkalmazni, hogy a gyerekemért most elmegyek éjfélkor, vagy egykor, vagy kettőkor, nem hagyom, hogy ott aludjon. Szóval ilyesmikről beszéltünk korábban is, és ezek a lépcsők azok, amik azt sejtem, hogy nagyon lényegesek abban, hogy a képesnek lenni valamire, az kifejlődjön a gyerekben. Emlegettük ezt a Maslow-piramist is többször és korábban is, és annak is van egy alap, ami nyilván sok mindenből áll, ahol a hiány alapú szükségletek gyülekeznek, ami nélkül nem lehet semmire se jutni. És annak a tetején ugye egyre szűkülő piramis van a növekedés alapú szükségletek. Ilyen például ez, hogy megvalósít valamit, amit ő szeretne, és nem a szülőnek az álmait valósítja meg. És ezért fontos szerintem ez, hogy erre is rátekintsünk így a kamaszkornak a végére, és a kamaszkor mentén arra, hogy hogyan önállósodik. Van egy riport, amiből már egy részletet meghallgattunk az előző kamassarokban. 2 héttel ezelőtt, aki szeretné, az nyugodtan hallgassa vissza, nagyon értékes riport, ennek a középső részét fogjuk ma meghallgatni, és abban erről szó van, hogy feszíti a hordót a gyerek, ugye, mint értékes tartalom, a szülőnek azért ezt valahogy meg kell tartani, ezt a keretet. Ebben nagyon hiszek, hogy valamilyen jelzőkarók kellenek a kamasznak akkor is, amikor már egészen önálló és egészen maga intézi az életét, hogy még mindig azért az valahogy segítse őt az útonjárásban. Itt a riportban az hangzik el, hogy vannak olyan fundamentumok, ami mellett nagyon le kell tenni a voksát egy szülőnek. Nem tudom, hogy erről te mit gondolsz, hogy egy működő család életében, ahol nyilván azért vannak problémák, milyen jellegű fundamentumokat látsz, vagy milyen jellegű, nem is biztos, hogy jó szó ez, amit használok, de hogy milyen alapvetés kell ahhoz, hogy aztán utána az a gyerek tulajdonképpen kirepüljön, és önállóan is életképes fiatal legyen.
Talán kicsit szerteágazóak az ezzel kapcsolatos gondolataim, majd megpróbálom őket konkretizálni. Azért az, hogy egy család tényleg milyen ilyen fix pontokhoz, cölöpökhöz, bár az Horn Gyulának volt a könyvének a címe, úgyhogy talán használjunk helyette más szót, jó az a fundamentum. Tehát, hogy mihez tud ragaszkodni, az biztos, hogy múlik a szülőnek az egyéniségén, a két szülőnek az, hogy mennyire és miben értenek egyet, vagy miben nem, milyen az ő együttműködésük, összetartásuk még, amikor a gyerekeik elérik a késő kamaszkort, illetve hát a gyerekek egyéniségén, vagyis hát azon a megelőző 15 vagy akár 20 éven, ami eltelik addig, amíg a gyerekeik hát nagy kamaszok lesznek, vagy már a önállósulás kerül szóba, szóval valószínűleg ez nagyon sok oldalú, vagy sok tényezős egyenlet, hogy a szülő mihez tud ragaszkodni, vagy mihez nem. Volt olyan az ismeretségi körömben, aki amikor a idősebb gyerekei hát így elérték ezt az önállósulást, vagy ennek a szükségletét, akkor addigra egyedül maradt, küzdött a munkahelyén, küzdött a kisebb gyerekek közül valamelyikkel, aki nagyon súlyos beteg volt, és hát gyakorlatilag inkább mindenfajta konfliktust elkerült. Hát az a gyerek, aki pedig ezt úgy reagálta le, hogy őre nem jut elég figyelem, hát természetesen hát nem csak, hogy próbálgatta, vagy feszegette a határait, hanem mert messze-messze túl is lépett a normális határokon. De hát nagyon nehéz nyilván erre a szülőre most, hogy mondjam, követ dobni, hogy rosszul csinálta, amikor hát egyszer ennyit állt az erejéből. De azt hiszem, hogy erről is beszéltünk már korábban is, hogy például egy egyedülálló szülőnek hát bizony nagyon nehéz dolga van a kamaszkorában lévő gyerekekkel. De még mielőtt ebbe így belemennénk, nekem az a benyomásom, hogy egy szülő, tehát egy gyereknevelés ugye borzasztó összetett feladat. Hát eleve mondjuk minimum 20 éven át tart, és hát kezdődik a csecsemőkorral, és utána hát az a gyerek hát óriási változásokon, fejlődésen megy keresztül, mire hát egy fiatal felnőtt lesz belőle, és hogy ha egy szülő tényleg odaadással és odafigyeléssel és még némi talpra esettséggel végzi a nevelésnek a feladatát, és mondjuk azt, hogy ennek a hihetetlenül széles spektrumnak a legnagyobb részét is jól teljesíti, mint nevelő, azért akkor sem meglepő az, vagy nem olyan kirívó, hogyha egyik vagy másik területen nem igazán teljesít jól. És én pont ezt figyelem meg, hogy egyébként sok szülő ezt nem tudja igazán jól csinálni, hogy az önállósághoz segítse a gyerekét. Biztos van, aki ezt jól csinálja, de mintha az én megfigyelésem az lenne, hogy ez nem egy olyan könnyű feladat, hogy nagyon sokan, mondom, pont itt hibáznak. Én biztos, hogyha saját gyereket nevelnék, ilyen lennék. Azért is van talán kicsit kevesebb mondani valóm erről a témáról. De az nagyon fontos gondolat, amit mondtál, hogy az, hogy a gyereket önállósághoz segítsük, azt ne 18 éves korába kérdezzen meg a szülő, hogy mikor kell elkezdeni a gyereket önállósághoz segíteni, és hogyan. Mert ugye ez körülbelül olyasmi, mint amikor a anyuka már a gyerek 6 éves, és megkérdezi a nevelési tanácsadót, vagy védőnőt, vagy akárkit, hogy hát mikor kell elkezdeni nevelni a gyereket. És akkor mondják, hogy anyuka, hát 6 évvel ezelőtt kellett volna. Itt is ez van, hogy amit nagyon fontos az, amit mondtál, hogy rögtön az első pillanattól kezdve, hát vegyük tudomásról, hogy ez a gyerek önálló lény, vagy különálló lény legalábbis, és hát fokozatosan minden lépésben kell őt az önállósághoz segíteni, hát először abban persze, hogy kússzon, másszon, fölálljon, megtegye az első lépéseit, aztán utána, hogy abba adja a szopást, és önállóan táplálkozzon, és így tovább, és így tovább. Én ezt a minden határon túlmenő szoptatást is kicsit olyan érdekes, meg új jelenségnek érzem, de hát biztos, hogy maximális szeretetből történik minden. Az nem annyira biztos, hogy ez hatásaiban mindenestől pozitív, de hát előbb-utóbb mindenki rászokik a szilárd táplálékra.
Ez kapcsolódva, hogy ez mennyire így van, hogy talán azért is van ez, amit mondasz, hogy nehezen bocsátják a szülők úgy igazán önállóságra a fiataljaikat, mert hogy minthogyha nagyon sokan belefogalmazzák magukat, vagy úgy fogalmazzák meg egy idő után magukat, hogy hát ők mondjuk anyák, vagy apák, vagy hogy a család roppant fontos, ami igaz, de hogy ennek pont egy ilyen elszakító feladata is van, éppen ezért ez kevésbé, nem tudom, valósul meg. Én tudom, hogy 14 éven keresztül csak otthon voltam a gyerekeimmel, és hogy akkor azután az idő után kezdtem dolgozni, és hogy borzasztó nehezen tudtam azt kimondani, hogy én egy dolgozó nő vagyok, vagy nagyon nehezen iskolába kezdtem dolgozni, és hogy az iskolába én ott ne előre engedjem a diákot, hogy úgy viselkedjek, mint aki ott egy működő lény, mert valahogy úgy képzeltem, hogy amikor kilépek az iskolából, és hazamegyek, hogy az az én feladatköröm. Lassan-lassan ezt levetkőztem, csak hogy ezt magamon is éreztem, hogy mennyire átlényegül az ember, hogy az a fontos, és közben pedig ebben is folyamatosan fejlődni kell nem csak a gyereknek, hanem a szülőnek is.
De egyébként az is hát persze szinte közhely számba megy, hogy ugye az idősebb gyerek, ha több gyerek van egy családban, hát akkor az ő számára nehezebbek ezek az önállósulásnak a lépései, és akkor hozzá képest a kisebbek hát már egy ilyen kitaposott úton tudnak haladni, tehát sokszor ugye ez is megfigyelhető, illetve hát most így tudatosítom csak magamban, hogy volt egy diákom, pár évvel ezelőtt ment férhez, hát már 35 pluszos életkorban, és akkor valahogy még nem történt meg a házasságkötés, amikor hát így az édesapja már régen nem él, a testvérével, meg az édesanyjával találkoztam valahogy, és hát beszélgettünk, mama az hát úgy elég gyorsan és határozottan megmondta általában a véleményét a dolgokról, és akkor ott mondta ez a lány, de hát mondom, már 35 éves volt, hogy hát a magyar hangom majd elmondja, hogy mi a helyzet. És hát utána, amikor megtörtént a házasságkötés, hát eléggé megdöbbentem, hogy nem nagyon hosszú idő elteltével, tehát talán 2 év elteltével igazából elváltak. Nem haraggal, de elváltak egymástól. Na most annyira nem ismerem persze a szituációt, hogy most ebben így belemagyarázzam azt, hogy nem sikerült önállóvá válni, mert azért valószínűleg nem ez játszott elsősorban közre, de hogy nem olyan egyszerű ez az önállósulás, az biztos. Na most, hát hogy mihez tud ragaszkodni egy szülő vagy család? Van, akinél tényleg olyan harmónia az, ami úgy jellemzi a családi életet, amelyben a gyerekek úgy tényleg elfogadják azt, hogy vannak fundamentumok, és mondjuk az a riport, amit itt részleteiben hallgatunk, az leginkább erről tanúskodik. De azért ez nem biztos, hogy mindenhol így van. Tehát van, ahol egyszerűen a gyerekek kevésbé harmonikus személyiségek, vagy több a feszültség bennük, vagy jobban hadakoznak a környezetükkel, a testvéreikkel, a szüleikkel, vagy mindenkivel. Tehát olyat is láttam, ugye, hogy egy szülő úgy nagyon igyekezett ragaszkodni. Például olyan alapelvhez, hogy nem költözünk össze házasság előtt a kedvesünkkel, és ezt lehet, hogy már meséltem itt ebben a kamassorokban, hogy hát tágra nyíltak a szemeim, amikor azt vettem észre, hogy hát az egyik gyerek viszont összeköltözött egy lánya udvarlójával, és hát aztán később én is eskedtem őket, tehát így ráláttam azért erre a folyamatra, és hát nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy hát most akkor mi lesz? Ugye a riportban, amit hallgatunk, ott az hangzik el, hogy hát akkor majd nem kap vacsorát. És egy olyan családot látok most így a lelki szemeim előtt, ahol ez így benne volt a levegőben, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mi lesz ennek a gyakorlati megvalósítása. És meg is kérdeztem ezt az anyukát, hogy hát ezt úgy egyáltalán akkor így hogy tudta tudomásul venni, vagy hogy dolgozta föl, és azt mondta, hogy hát azt mondtam a lányomnak, hogy bármikor visszajöhetsz. Mert most keménykedhetek, ezt mondta, vagy szigorúskodhatok, de azzal csak azt érem el, hogyha ez a kapcsolat mégse olyan, hogy érdemes mellette kitartani, akkor azért marad benne, mert nincs hova hazajönnie. És akkor hát valahogy úgy gondoltam, hogy hát egyrészt az asszony ezt tud valamit, másrészt szereti a lányát. Tehát, hogy nem az elveit nézi, vagy nem azt, hogy most akkor mennyire tud hozzáragaszkodni, vagy, hanem egyszerűen annak a konkrét gyereknek az érdekét, meg az élethelyzetét tartotta szem előtt. Tehát, hogy leginkább azért én ezt tudnám mondani, hogy most mihez ragaszkodjon egy szülő, hát ahhoz, amihez tud, amihez úgy tud ragaszkodni, hogy az a szeretetet nem sérti, vagy a gyereknek tényleg az érdekét, és nem löki egy olyan helyzetbe, ami utána aztán akkor még rosszabb lesz, mint hogyha nem is ragaszkodna annyira az elvekhez. Tehát fontosak az elvek, meg próbáljuk őket persze nagyon-nagyon hosszú távon fölépíteni, és mondjuk hát akkor, hogyha tényleg ezt egy ilyen konszenzus övezi a család részéről, egyetért benne apa, anya, benne van a család légkörébe, akkor valószínűleg könnyebb lesz hozzájuk ragaszkodni, hogy misére megyünk vasárnap, hogy amikor lehetséges, akkor ünnepeken, vagy egy vasárnap, akkor van közös étkezés, hogy nem költözünk össze a kedvesünkkel, hogy amíg nincs házasságkötés, addig nem alszik itt az udvarló barátnő, vagy hogyha ez nagyon elkerülhetetlen, akkor, de hát ezt már korábban is beszéltük, vagy te is így mondtad, hogy akkor a gyerek adja át a szobáját a vendégnek, ő megköltözön ki a matracra, a nappaliba vagy a konyhába.
Most egy rövid részletet fogunk hallani témánkhoz kapcsolódóan. Janikovszky Éva, kire ütött ez a gyerek? Ugye honnan is jön ez a gondolat, hiszen előfordulhat az, hogy ha nem figyelünk erre, amit most így három részben is taglalunk, hogy önállósul az a gyerek, de közben még azért figyelünk is rá, előfordulhat, hogy meglepődve nézzük a felnövekvő kamaszunkat, hogy nem töltöttünk talán vele elég időt, vagy hogy történhetett meg az, hogy más nézeteket val, nem fontos neki a család, hogy meglepődünk, hogy ki is ez a gyerek. Most pedig a már két héttel ezelőtt is hallgatott riportnak a második részét fogjuk hallgatni, amelyben kicsit ezeket a családi fundamentumokat járjuk körül a beszélgetésben.
A nagycsaládi közös ebédeknek tulajdonképpen megvan a bibliai előképe. Az Új Szövetséget olvasva azt látjuk, nem csak az utolsó vacsora, nyilván az egyértelmű, ahol a hitünkkel kapcsolatos legfontosabb hitigasságok, Jézus kinyilatkoztatása az nem a tengerparton egy pálmafa alatt hangzik el, hanem egy terített asztalnál egy közös étkezés kapcsán. De nem csak ez az egy esemény, hanem ahogy Jézus utazásait követjük, Jézus mindig meghívatja magát a barátaihoz vendégségbe, ahol ők egy asztalközösséget alkotnak. És nyilván a Szentírás az nem egy gasztroblog, tehát az nem arról szól, hogy mit ettek, meg hogy ettek, meg hogy volt terítve az asztal. Ez a keret. De a keret nélkül a tartalom nem működik. Tehát ez olyan, mint egy hordó, és benne a bor. Hiába van a csodálatos bor, hogyha nincsen a kádár által megépített hordó, akkor az a bor szétfolyik, és használhatatlan, és értékelhetetlen, és a földön folyik el. És azt gondolom, hogy a családi étkezések, mint ahogy Krisztus idejében, Krisztus és a barátaivalnak az étkezései, az egy keret, ami lehetőséget teremt arra, hogy az élet fontos dolgairól beszélgessünk. Hitéleti kérdésekről, közéleti kérdésekről, a világban történő dolgokról, és hogy egymás világnézetét alakítsuk. És akkor lesz a mi családunk egységes és erős, és fogunk egyet gondolni, hogyha ezeket az alkalmakat megteremtjük, ahol mindenki a kétségeit leteheti az asztalra, és választ kap megbízható emberektől, idősebb generációktól a családban az élet nagy kérdéseire választ kap. És nekünk a szülőknek, akik a családot vezetjük, az a felelősségünk, hogy ennek a keretét megteremtsük, ahol több generáció kicserélheti a gondolatait, de az érzéseit is, a félelmeit, a fájdalmait, az örömeit is beteheti a közösbe. És a Szentírásban is erről szól az agapé, az étkezés, és a mi életünkben is ezt meg kell teremteni. És ott van a példa az Új Szövetségben. Nekünk csak meg kell valósítani a saját életünkben.
És hogyha az ember ezeket az alkalmakat jól alakítja, akkor ez nem kényszer, hanem ez beépül a napi rutinba, és a gyerek is vágyik rá, hogy barátságos családi környezetben háromfogásos, csodálatos ebéd mellett terített asztal kutyafüle találkozzon a testvéreivel, a szüleivel. És nem kell a ostorral hajtani, hogy jöjjön, hanem automatizmus beépül, és boldogan vasárnap hazatalál, és ezt az időt itt tölti. Aztán nálunk ilyen fundamentum volt az, hogy házasság előtt nem költözünk össze. Udvarló nem alszik nálunk. És ezt is elfogadták a gyerekek. És szeretettel látjuk az udvarlót a családi ebéden, szívesen találkozunk vele is, a családjával is, de házasság előtt a gyerekek nem kezdenek közös életet. És ezt is elfogadták, és úgy fogadták el, hogy sose volt belőle cirkusz, tehát senki nem akar ebből kitáncolni. De ez akkor működik, ha az élet többi területén pedig nagy a szabadságfokuk. Tehát amiről azt gondoljuk, hogy nem az életünk és az üdvösségünk múlik rajta, ott pedig meg kell engedni, hogy éljék a saját életüket. És azt gondolom, hogy akkor nincs nagy lázadás, legalábbis nálunk nem volt. Lehet, hogy a négy gyerek az nem elég nagy mintavétel, és a hat lett volna, akkor lett volna lázadó gyerek is. De az volt a tapasztalatom, hogyha van néhány fontos dolog, behatárolható a köre, nem végtelenül sok, és a többi dologban nagy a szabadságfok, akkor ezt a néhány fontosnak ítélt dolgot nem érik vegzálásnak, meg illetve az ő értékrendjükbe is beépül. A barátnőim azt szokták kérdezni, hogy ezt hogy csinálod. Mondtam, aki ezt nem fogadja el, az nem kap ebédet. Az
áldozat is, hogyha az ember már egy kicsit talán az életetek férjeddel kevésbé a gyerekekről szól, akkor feltételezem, hogy az áldozat is, hogy utána viszont ezek szerint van egy olyan nap a héten, és talán ilyenek a nagyobb családi ünnepek is, karácsony, húsvét, amikor viszont nincs más program, nincs utazás, nincs baráti körrel való együttét, hanem akkor csak érzik a gyerekek, hogy akkor őket várjátok itthon. Hogy ez magától könnyen ment így, vagy történt ebben néha bakizás, hogy a gyerekek jöttek vasárnap, de ti pont nem voltatok itthon.
Ez nálunk nagy családi szinten működik, tehát nem csak az én családom, hanem a testvérem családja, a nagyszülők is be vannak vonva, meg az összes oldalági rokon, tehát egy vasárnapi ebéden, ha mindenki itt van, és senki nem hiányzik, akkor 18-an vagyunk, és ez azt jelenti, hogy nem mindig én vagyok a felelős az ebédért, hanem az egyik sógornőm, a másik sógornőm, ha mi éppen elutaztunk, akkor valaki más, és pont most ezen a hétvégén a lányom hívott föl, hogy a családi messenger csoportba olvassa, hogy mindenki, aki számít, az szanaszét van, és akkor hogy lesz a vasárnap, és mondtam, hogy hát akkor úgy lesz, ahogy csináljátok, és akkor mondta a Panna, hogy jó, akkor az unokahúgok itt vannak, akkor majd ők megfőznek, és akkor meghívják a többit. Tehát teljesen önjáró módon ránézett a naptárra, hogy az összes nő Olaszországba utazik együtt, és akkor már az öreg lányok, akik főzni szoktak, és akkor ki fog főzni, és akkor esett neki a tantusz, hogy hát akkor ő, de nem én mondtam, hogy meg kell csinálni, azt mondta, hogy jó, akkor én csinálom.
Örülök, hogy ez bekerült az adásba, mert hogy ez tényleg nagyon szép és izgalmas, hogy akkor ezek szerint, ahogy felnőnek, így át is veszik itt ott a stafétát.
És egyébként a családi ebédekre az is, azért is van szükség, mert az a beszélgetéseknek a helyszíne. Tehát az nem igaz, hogy a kisgyerekkel kell beszélgetni, mi ez anya, ez mi kérdésekre válaszolni, hanem a nagy gyerekek az élet nagy kérdéseivel kapcsolatban tesznek föl kérdéseket, és akkor is ott kell lenni, és az az én tapasztalatom, hogyha így 3-4 generáció együtt vagyunk a családi összejöveteleken, akkor bizony világnézeti kérdések, politikai kérdések, napi közéleti kérdések is a terítékre kerülnek, és akkor itt vagyunk, megvitatjuk, sok szempontból megbeszéljük. Az evés, az a keret, és utána, ha megadtuk ezt a keretet, akkor a lényeg a kereten belül történik, és az pedig a gondolatoknak a kicserélése nyugodt, védett körben. És így nem jutunk abba a helyzetbe, Janikovszki Évának van az a könyve, talán emlékeztek rá, aminek az a címe, hogy kire ütött ez a gyerek. Hogy az ember nevelget egy gyereket, és amikor kamasz lesz, akkor nézünk rá, mint egy ufóra, hogy nem azt gondolja a világról, amit én gondolok, nem úgy viselkedik, ahogy én viselkedem, tehát mintha nem én neveltem volna ezt a gyereket. És azt gondolom, hogy ez akkor van, hogyha nem töltök elég időt a gyerekemmel, hogyha nem válaszolom, nem vagyok ott, amikor az élet nagy kérdései fölmerülnek, és nem válaszolom meg, amikor a gyerek a ideje nagy részét az intézményrendszerben tölti, és nem otthon, mert reggel 8-kor elmegy az iskolába, az utolsó külön óra 8-kor ér véget, én is mondjuk 8-ig dolgozom, beesik, és csak hálni jár haza, akkor rácsodálkozunk, hogy kire ütött a gyerek, mert elfelejtettünk vele beszélgetni. Amíg kicsi volt, addig megválaszoltuk a kérdéseit, és amikor nagy kamasz lett, akkor éppen nem voltunk ott. Nálunk ez úgy volt, hogy amikor a gyereket az ebédnél kérdezgettem, hogy mi volt az iskolában, akkor nem akarodzott neki válaszolni, mert nem volt kedve, és két keresetlen válasszal elütötte. És akkor egyszer csak úgy rájöttem, hogy amikor este hazajönnek az edzésről, az adrenalin szintjük a plafonon, hiába van 11 óra, nem tud aludni, akkor újra elkezd vacsorázni, és akkor valahogy úgy megnyíltak. Akkor voltak kérdéseik, mesélték a történeteket, és akkor rájöttem, hogy az a megoldás, hogy akkor ezeken az edzés napokon én nem fekszem le este 10-kor, hanem ébren vagyok, várom őket haza, és hogyha akkor alkalmas velük beszélgetni, akkor beszélgetek velük. A másik ilyen az az autóval való fuvarozás, amikor még nem volt jogosítványuk, és anya vigyél el valahova, akkor be van velem zárva a gépkocsiba, és kénytelen velem beszélgetni, és akkor elindul egy jó kis beszélgetés, és benne ragadunk, és egészen jó dolgokról tudunk eszmét cserélni összezárva a gépkocsiban nem tudom hány kilométeren keresztül. Tehát szóval a szülőnek az a feladata, felelőssége, hogy keresse ezeket az alkalmakat, hogy a kamasz gyerekével beszélgessen, és akkor nem kell föltegyük azt a kérdést a 20 éves gyerek esetében, hogy kire ütött ez a gyerek, mert ha mi töltöttük vele az időt, akkor ránk ütött, akkor egyértelmű lesz, hogy ránk hasonlít, hasonlóan látja a világot. Nem kell pont úgy látni, de kardinális kérdésekben fontos, hogy úgy lássa a világot, mint.
Ennyi fért a mai műsoridőnkbe, 2 hét múlva folytatjuk a gyerek önállóvá válásának a taglalását. Elköszön a két műsorvezető,
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Thomas Sarok. Budó Mária műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.